Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovács Krisztával, a Golgota gyülekezet budapesti gyerekszolgálatának vezetőjével Farkas Mónika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, beszélgető partnerem Kovács Kriszta, a Golgota keresztény gyülekezet budapesti gyerekszolgálatának vezetője.
Szerbusz Móni, üdvözlöm én is a nézőket, illetve a hallgatókat.
Mesélj kérlek a gyerekkorodról, hol nevelkedtél?
Borsod megyei kisvárosban töltöttem a gyerekkoromat. Budapestre csak ilyen 20 éves korom környékén kerültem. Gimnáziumot ott végeztem, tehát egészen addig éltem ott.
Mikor és hogyan tértél meg?
Ez egybeesik picit a férjemnek a férjemmel való megismerkedésünk időpontjával. Ez 17 éve volt, amik egy picit így irányba állítottak, illetve voltak körülöttem olyan emberek, akik hívők voltak, és így alapvetően tudtam tőlük kérdezni, és volt egy tudatos megtérés része ennek a dolognak, és volt egy, amikor még nagy magányomban egy viszonylagos mélyponton feltettem magamnak, vagy Isten feltette nekem ezt a kérdést, ezt én már nem tudom, hogy hát, hogyha mindig ugyanarra megyek, és mindig ugyanazokat a dolgokat, hibákat követem el, akkor mindig ugyanoda fogok kiukadni, ahova egyébként eddig tartottam. Ideje lenne megfordulni. És ez csak így utólag ütött szíven, hogy a megtérés, ez tulajdonképpen egy elfordulás a korábbi élettől, és egy Isten felé fordulás. Mondjuk úgy, hogy nem egy pontszerű, hanem talán egy hosszabb változás volt az. De amikor tudatosult az egyébként pont itt történt a nyugati téren, még akkor a könyvesházban egy beszélgetés során, amikor így ráébredtem arra, hogy tulajdonképpen én az volt az a pont, amikor elfordultam a korábbi életemtől, gondolataimtól, életvitelemtől, és mondjuk úgy, hogy Istenre néztem, és új irányt vett az életem. Az akkori munkám kapcsán összesodort az élet élő hitű keresztény emberekkel, és az egyik munkatársam, és ő nagyon ügyesen, okosan terelgetett ebben, mert mindig csak megkínált egy-egy gondolattal, de nagyon jól ráérzett arra, hogy nálam nem nagyon lehet ajtóstul a házba rontani egy-egy megtéréssel, vagy Istennel és Jézussal kapcsolatos kérdésekkel. Ő tulajdonképpen ilyen forrás volt, akitől, ha akartam, akkor mindig tudtam kérdezni. És ő így mindig rendelkezésre állt ebben, és azt hiszem, hogy egyszer csak ez a sok információ összeállt. Egyébként egy elég nehezített háttérből jövök, hit szempontjából, hogy először a keresés volt. Nem pedig az, hogy egyébként elismertem azt, hogy létezik, hanem találkoztam egy olyan lelkülettel, mikor bementem egy családhoz, akik szintén tényleg élőhitű keresztények voltak, és ahogy kívülről beléptem abba a lakásba, egyszerűen így megmozdult bennem valami, hogy nem tudom, hogy mi ez a békesség, de én ezt akarom. És ez volt, azt hiszem, az, ami nagyon sok érdeklődést keltett fel bennem. Tehát meg akartam ismerni, hogy egyébként ennek mi az útja, hogy ki Isten, hogy ki Jézus. Mondjuk úgy, hogy Istent igazából inkább az egyik tulajdonsága, tehát akár a békessége alapján nem is azon gondolkodtam, hogy van-e, hanem azon, hogy én ezt akarom. Tehát azok az emberek, akik egyébként így éltek, tehát akiket megismertem, azok fontos, hogy hitelesnek tűntek. Hát úgy éreztem, hogy egyébként a lelkületük így tényleg így összhangban van saját magukkal. És ez vonzóvá vált, és most csak egyszerűen akartam azt, amiben ők hisznek. És aztán így szépen lassan így Isten így megszelídítette ebbe a folyamatba. Ami nekem a kereszténységhez fűződő, mondjuk úgy, hogy pozitív élményem volt, és tényleg olyan igaz, hogy amivel az ember kisgyerekkorba találkozik, az milyen mély nyomokat képes benne hagyni, hogyha rendszeresen történik. Nagymamám vallásos volt. Nem tudom, hogy mennyire volt hívő lélek úgy életed elén, de nagyon sok időt töltöttem nyaranként kint náluk, és minden elalvás előtt, amikor még kicsi voltam és együtt aludtunk, ott a mi atyánk volt az az állandó program, ami minden elalvás előtt elhangzott. És emlékszem, mikor a fiam született, az egyetlen dolog, amit az ágyon folyamatosan mondani tudtam magamban, nem tudom hányszor, az a mi atyánk volt. És hogy emlékszem rá, hogy így nem is éreztem azt, hogy bármi más eszközöm lenne, mint az, hogy ezt az egy imát az elejétől a végéig ismétlődően hajtogattam. És ez úgy megsimogatja mindig a lelkemet, hogy ezek a magvetések, ezek tényleg olyanok, hogy nem tudja az ember, hogy meddig alszik egy mag, és hogy utána mikor szökken szárba.
Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban?
Nagyon-nagyon szerettem az ismerőseink, meg az osztálytársaimnak a kisebb tesóival játszani, foglalkozni. Tehát az olyan emlék volt, amiben úgy érzem, hogy ki tudtam bontakozni. Partner voltam, hogy örömös tevékenység volt nekem is, a kisebbnek is, de egy pillanatig nem gondolkoztam el soha azon, hogy egyébként erre mondjuk szakmát fogok építeni, vagy akár arra, hogy ez lehet egy valami fajta elhivatottság, vagy egy hivatás is. Ez csak egy örömmel eltöltött tevékenység volt. Inkább félelmeim voltak, mint vágyaim a jövővel kapcsolatban, vagy akár a hivatásommal kapcsolatban.
És mi volt az első szakmád?
Közgazdásznak indultam. Azt el is végeztem. Az első végzettségem az okleveles közgazdász. Megcsináltam, elvégeztem, és hát fogalmam se volt róla, hogy mit kezdek vele. Olyan jól hangzott, de az emlékszem, az első mikroökonómia órám, amire beültem, az rémisztő volt, mert így azt se tudtam, hogy melyik bolygón vagyok. És akkor így gondolkodtam, hogy mi lesz ebből. Végül is kikerekedett a diplomám teljesen időben, úgyhogy onnan indultam neki, mondjuk úgy, hogy a nagybetűs életnek.
És hogy lettél pedagógus közgazdászból?
Arra viszonylag korán rá kellett ébrednünk, családilag, hogy a közgazdász létforma, mondjuk 10-től délután 6-ig tartó munkaideje, az nem igazán támogatja a mi családi létformánkat két kisgyerekkel, és minimális vagy a minimálisnál kevesebb családi segítséggel. Tehát tényleg ketten voltunk a férjemmel a gyerekek irányába. És amikor így közeledett az iskola, akkor így gondolkoztunk rajta közösen, hogy mi lehet az a szakma, ami ehhez illeszkedne. És azért úgy le is ragadtunk annál, hogy én már akkor az akkori gyülekezetemben a gyerekek között már forgolódtam. Jól is tudok kapcsolódni hozzájuk, úgyhogy akkor elindultam azon a vonalon, hogy legyen ez a pedagógia, mert hát mégiscsak szeretem ezt. Pontosan úgy épül föl a mondjuk úgy, hogy az életvitelem munkaerőként, mint ahogy a gyerekeim élete alakul egyébként az iskolában vagy az óvodában. Úgyhogy nekiindultam, elvégeztem két OK-jét két év alatt, az egyik egy pedagógiai asszisztensi volt. Aztán rájöttem, hogy ennél valami speciálisabbat szeretnék, és nagyon vonzóvá vált a gyógypedagógia. Valahogy az úr ezt így kiformálta, és aztán úgy döntöttünk a férjemmel, hogy hát nagyobb fába vágom én a fejszémet, gyógypedagógiai asszisztens és segítő munkatárs. Újabb OK-jét elvégeztem, azért, hogy megnézem, hogy van-e nekem ehhez kedvem felsőoktatási intézményben, mint gyógypedagógus, leendő gyógypedagógus ezt a szakmát kitanulni. Ezért felvételiztem az ELTE-nek a Bárci karára, és aztán, mivel a közgazdászként még annó a főiskolán a legkönnyebb szakirányt választottam, most eldöntöttem, hogy a két legnehezebbbe vágom bele a fejszémet, úgyhogy az egyik az anatómiára épülően ugye a szomatopedagógia volt, a másik pedig egy kezdettől fogva nagyon-nagyon megérintett szerelem, az pedig az autizmus spektrum volt. Az autizmussal pedig még a gyógypedagógiai asszisztensi gyakorlatomon találkoztam, amikor bementem egy terembe, ahol megláttam egy szuperül berendezett és nagyon szépen összepakolt osztálytermet, és akkor mondtam, hogy ez kell nekem, ez a struktúra, ez a szabályrendszer, itt nem lehet mellé beszélni, itt munka van, itt az van, amit az ember megtanul, itt muszáj alkalmazni azt, amit tényleg szüksége van a gyerekeknek erre.
Röviden beszélnél kicsit a szakmádról.
Ugye gyógypedagógusként a szomatopedagógia és az autizmus spektrum pedagógiája a szakirányom. Nagyon-nagyon régóta önismereti szinten is nagyon érdekelt mindig a pszichológia, a pszichiátria is, mint orvosi terület. Nyilván csak hobbi szinten, de nagyon sokat olvastam erről. A két szakirányom eléggé messze esik egymástól. A szomatopedagógia az a mozgásában korlátozott személyeknek a mozgásfejlesztése. Nagyon szerettem a gyakorlatomat letölteni a mozgásjavító iskola és egymi. Szerettem azt a részt is, de valahogy úgy alakult, hogy az autizmus irányába mozdult el a jelenlegi munkám is. Gyakornokként, illetve hospitálni voltam a Bethesda kórháznak a pedagógiai, mondjuk úgy, hogy szakszolgálati részéhez, a Bethesda Kids-be, és aztán ott nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és nagyon szenvedélyemé vált a diagnosztika, mert ott nem csak terápia van, és korai fejlesztés, hanem diagnosztika is. Sokat jártam oda hospitálni, és aztán hívtak oda munkatársnak, ott 3 évig dolgoztam, közben már elkezdtem a saját kis fejlesztőmet is vinni, és foglalkoztam egyébként gyerkőcökkel, és akkor most ez a tavalyi évtől már ugye itt csak egyéniben megy, és jelenleg nagyjából ilyen 2 évtől 17 éves korig foglalkozom kicsikkel, nagyobbakkal, fiatalokkal, akik egyébként valamilyen szociokommunikációs nehezítettséggel élnek, és az irányokba nyújtok leginkább komplex vagy szociokommunikációs fókuszú gyógypedagógiai fejlesztést.
Mióta vagy a Golgota keresztény gyülekezet budapesti gyerekszolgálatának vezetője, és hogyan történt erre a szolgálatra az elhívásod?
Úgy kerültem 6-7-8 évvel ezelőtt a Golgotába, hogy már vezettem egy másik gyülekezetben egy gyerekszolgálatot. Úgy tűnt, hogy az Isten máshol szeretne látni bennünket, úgyhogy onnan váltottunk. Hiszem, hogy az is, ahogy történtek ott a dolgok, és ami miatt erre a váltásra szükség volt, az egyébként Isten tervének a része, és emlékszem, akkor hatalmas fogadalomként megtettem azt magamnak, hogy én soha többet nem fogok gyerekszolgálatban szolgálni. Milyen jó, hogy ezt így az Isten így felhasználta. És meghúzottunk picit így a háttérbe, jól éreztük magunkat, szerettük a tanításokat, és egyszer csak azt hiszem, hogy nagyjából egy év után az akkori gyerekszolgálat vezetője, mivel a gyerekeim is oda jártak a gyerekszoliba, így megkérdezte tőle, Kriszta, nincs a kedved neked vajtán a nyári hetek alatt a gyerekszolgálatba jönni, mert hogy itt szívesen elvinne. Hát mondom, most hova lesz az ígéretem, amiként itt megtettem, úgyhogy ezt is felbontottam, és mentem szolgálni vajtára a gyerekszolgálatba, és pici, azt hiszem ovis csoportot vittem. És hát úgy tűnt, hogy ebben ez még mindig az én szívügyem, úgyhogy amikor onnan visszajöttünk, akkor jöttem, és a baba szolgálatban kezdtem el szolgálni. Aztán eltelt 1-2 év, és tulajdonképpen a baba szolgálatot vezettem már. És aztán az történt, hogy mondjuk, hogy a szolgálat vezetői váltás során felmerült az én nevem, és megkérdeztek, hogy mit szólnék hozzá. Ez volt, ezt hiszem, hogy hát most már talán 2 éve. És akkor így gondolkodtam rajta, és akkor igent mondtam erre.
Mesélnél a gyerekszolgálatodról, hogy mi volt a legmeghatóbb pillanat, és hogyan építkezik a tematika vasárnapról vasárnapra?
Nálunk a gyerekalkalmak úgy épülnek fel, 9 és 11 órakor vannak alkalmak, mind a két alkalmon a babák, az ovisok és az alsósok azok, akik hozzánk tartoznak, 3 különböző csoportban. Úgyhogy minden vasárnap, mind a két biblia óra alatt, 3-3 csoportban folynak ezek a tanítások. A babáknál általában 3 gyerekszolgálónk van, 3 babaszolgálós van, aki ugye ott fogadja a csemetéket, aktívan foglalkozik velük, picit kézműveskednek, picit játszanak, énekelnek. Az ovisoknál és a nagyoknál pedig egyébként alapvetően struktúrált alkalom van. Úgy indulunk el, minden egyes alkalmunk úgy telik, választótábla van az ajtónkon, vizuális támogatással dolgozunk, hogy a sajátos nevelésű igényű csemetéket is be tudjuk fogadni. Szóval, ahogy belép hozzánk egy csemete, rögtön kiválaszthatja, hogy hogyan szeretne köszönni. Ölelés, integetés, ökölpacsi, vicces tánc vagy kézfogás. Ha ez megvan, egyből megtudjuk, milyen állapotban van a csemete, úgyhogy utána bejönnek, fogadjuk őket, először van egy 20-25 perces gyerekdicsi animálással, azután van egy struktúránk, mégpedig az, hogy nagy körbe leülnek az alsósok és az ovisok, ez még egy külön alkalom, külön része ennek az alkalomnak, és először is köszöntjük az újakat. Itt mindenki felteszi a kezét, hogy mindenki új, de hát nyilván ezt mindig megbeszéljük, hogy nem. Az igazán újakat tényleg köszöntjük, oda megy hozzájuk az egyik kisbarátunk, kezet fognak, megkérdezi, hogy hívnak, már elmondja, hogy hívják, és aztán 1-2-3-ra nagyban köszöntjük a neve alapján ugye akkor a csemetét. A következő pontunk az minden alkalommal a szülinaposoknak a megünneplése. Itt is természetesen mindenkinek mindig szülinapja van, de az igazi szülinaposokat tényleg megünnepeljük. Van egy nagy szülinapos dobozunk, amiben gyűjtögettük a kis kacatokat, és akkor abból lehet választani. Gyertyát gyújtunk, elénekeljük, megtapsoljuk, és választhat egy ajándékot. Ezt is nagyon szeretik, és utána jön a közös alkalmunkon még a közös ima. Mostanában az működik nálunk, ez is szintén egy picit ilyen vizuális támogatással, van egy labdalufi, amibe belefújjuk az imákat. Tehát mindenki felnyújtja a kezét, aki mondja az imát, az feláll, miért szeretnél imádkozni, hálát adni, bármi, és elmondjuk az ima témákat, van, amiért ismétlődően imádkozunk, és amikor ez az ima lufi megtelik, és már minden kis barátunkból kijött az összes ima téma, ami csak létezik, akkor ezt el szoktuk engedni. És akkor így végig repül az egész a terembe, és akkor ezt így Istennek átadjuk ezeket az imákat, és ez az a pont, amikor szétválik a csoportunk, és az alsósok lemennek a saját termükbe, és folytatják a saját órájukat, és az ovisok pedig fennmaradnak a fentibe, és akkor ott is egy struktúra alapján megyünk. Az ovisoknál még annyit kell tudni, hogy mi kis képkártyákkal dolgozunk, tehát minden alkalommal ki van rakva az a 8-10 kép, ami jelöli nekik sorrendben azt, hogy mi alapján fogunk haladni, mi fog ma történni. Általában egyébként az ovisoknak viszonylag fix, tehát feljönnek, ugye lemennek az alsósok, az ovisok fennmaradnak, na akkor elmondjuk a bibliai történetet, és akkor ezután vannak ilyen jutalomértén ismétlő kérdések, amiket vissza lehet kérdezni, vagy amiket én visszakérdezek, és ők válaszolnak, és aztán ezt feldolgozzuk valamilyen színezéssel, kézműveskedéssel, játékkal, bármivel. Utána vannak ilyen mozgós játékok, hogy ne csak üljünk, diavetítőzünk a végén, és akkor tulajdonképpen az utolsó képkártyánkon jelezve is van, hogy akkor már jönnek értünk anyáik, apáik, elbúcsúzunk a választótáblán, és legközelebb találkozunk. Van egy kis barátnőm, aki kitűztek maguk elé egy elég komoly célt. Egy olyan iskolába akart menni, ahol területileg nem tartoznak, tulajdonképpen nulla esély volt arra, hogy bekerüljön most, és hát felkerült az imalistára, és ezért minden egyes vasárnap imádkoztunk hetekig. De a kis barátnőm bekerült. Ebben a helyzetben be lehetetlen lett volna, hogy ő oda iskolába bekerüljön, és ő most ott fogja elkezdeni az első osztályát, és ezért egy egész gyerekcsoport imádkozott. Hát a tematika kapcsán én úgy haladok, mindig előre dolgozok, úgyhogy augusztusban én már elkezdem összerakni egyébként a tematikát. A picikéknél ott nincsen. Az ovisoknál, ami nagyon fontos, hogy olyan témákat veszünk elő, pedagógiailag és korosztályos szinten adekvát és feldolgozható a számukra. Az alsósoknál szintén korosztályos, mondjuk úgy a képességeket figyelembe véve, azokon a témákon haladunk. Akkor általában így a 365-ből szoktam kiválogatni azokat a történeteket, amik már ugye eleve be vannak határolva, hogy korosztályban kiknek ajánlják őket. Nyilván a fix pontokat figyelembe vesszük, tehát ugye az ünnepeket, és akkor próbálunk picit az Ószövetségbe, az Újszövetségbe is belemenni.
Hogyan ismerted meg a férjedet, honnan tudtad, hogy ő lesz az igazi?
Nagyjából egy időben történt az én hittel való találkozásom, vagy Istennel való találkozásom és a férjemmel való találkozásom, akihez mondjuk úgy, hogy a világból csöppentem be az ő életébe is, ugyanúgy, ahogy egyébként így Isten karjaiba. Ami miatt én a férjem mellett úgy döntöttem, hogy én bizony megpróbálok kitartani, ő volt az első ember, akiről én úgy gondoltam, hogy abban a nagyon ramaty állapotomban, ahogy én voltam, ő abban feltétel nélkül engem elfogadott. És a Tamás volt ez az ember. Oda költöztem hozzá, nagyon rövid ismerettség után. Gyakorlatilag úgy döntöttem, hogy felégetem magam mögött a korábbi, szerintem téves utamat, és hogy én kitartok emellett a férfi mellett. Én ezt már ő is tudja rólam, és én ezt többször is hangoztattam, nem voltam szerelmes a férjembe egy teljes évig. Sőt, a nagyon rossz berögződéseim miatt én folyamatosan, ha a szívemre hallgatok, akkor minden nap menekültem volna ebből a kapcsolatból. Nagyon idegen volt egy jól működő kapcsolat akkor számomra. Ami ilyen nagyon idegennek hangzik, de én nem jól működő kapcsolatokban léteztem előtte, és valahogy, mivel hasonlóban nőttem fel, ezért hát ez rögződött. Nagyon sok fejtörést okoztam a páromnak, de agyamban tudtam, és akkor már Isten szemszögéből is tudtam, hogy ez az az út, ami egyébként az elfordulás a korábbi dolgaimtól, életemtől, mindentől, és hagyd tegyek bizonyságot arról, hogy a névnapomon a mostani férjem előállt egy gyűrűvel. Hát én ott azt hittem, hogy sarkon fordulok, és akkor fel is út, le is út. És mondta, hogy nem, ez nem olyan gyűrű. Ez csak egy névnapi gyűrű. Nem kell vele semmit csinálni, tetszik hordjam. Nem a legszebb évünk volt, tehát ebben nagyon-nagyon sokat küzdött mellettem. De hát szeretett feltétel nélkül, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak érte. És egy év után Isten megadta azt, hogy én ezt akarjam, hogy én beleszeressek. Én erre elkezdtem vágyni. Nagyon vágyni. Azt is tudni kell, hogy nekünk, tehát milyen hamarabb eldöntöttük azt, hogy szeretnénk családot, úgyhogy már a fiam a pocakomban volt, amikor mi összeházasodtunk. Valahogy így ez volt a mi útunk. És azóta élünk házasságban, hálásan tekintek erre az időszakra vissza, mert nem vagyok benne biztos, hogy az érzelmek mindig és minden körülmény közt kitartanak, de bennünket valami több köt össze ennél. És én már azt hiszem, hogy néha megtérten érkeztem ebbe a házasságba. A férjem még nem volt megtérve, de azt mondta, ha nekem ez jó, és ez az én részem, ő ezt elfogadja. Sőt, mivel egyedül nem akar gyülekezetbe elengedni, ezért eljött velem. Akkor egy Valentin nap utáni este felkelt, rám nézett, és azt mondta, hogy ő olyat álmodott, hogy őt megérintette az Úr, úgyhogy ő imádkozik, és ő megtér az Úrhoz. Aztán elmentünk vasárnap istentiszteletre, ott is imádkozott a lelkészünkkel, és akkor bemerítkezett, már korábban én is, és utána ő is. Úgyhogy így azt a kegyelmet is megadta az Isten, és azért mondom, hogy mindennek jelentősége volt, akármilyen bukdácsolás volt az életünk, vagy a keresztény életünk, hogy az Istennek nincs lehetetlen, és annyira csodálatos képeket tud kifesteni azokból a színekből, amiket mi így összehordunk egymásra. És hát ebben a szellemiségben neveljük a gyerekeinket is. Van egy fiunk és egy lányunk. Harmadik babát is terveztünk, arra sokat kellett várni. Az végül rossz helyen ágyazódott be, úgyhogy a harmadik babát azt vissza is adtuk az Úrnak. Nagy fiunk most kezdi a gimnáziumot, a lányom 7. osztályos lesz. A fiam most éppen szolgálni van Vajtán, életében először.
Te említetted, hogy 2 gyermeked van. Milyen nehézségek és milyen csodák vannak benne számodra?
Nehézség. Azt hiszem, hogy ami nagyon-nagyon megpróbálta a házasságunkat és egyébként a családunkat, az az, hogy anyukám ő messze lakik, a férjem szülei közelebb, de nem annyira zökkenőmentesek ezek a kapcsolatok. Úgyhogy igazából mi nagyon ketten maradtunk, amikor a gyerekek megszülettek. 2 év van a 2 gyerkőc között. Mondjuk úgy, hogy bölcs és jó szülőnek lenni elég nagy energia befektetés, vagy elég nagy energiát igénylő feladat volt, bármifajta támogatás nélkül. Szóval így az első 10 évben nem is nagyon tudtunk időt tölteni nélkülük. De így jól össze is kovácsolódtunk. Mindig törekedtünk arra, hogy picit mindenki a saját szintjén önállóvá váljon. Amióta a gyerekek nagyobbak, nyilván a mi szabadságunk is egyébként nagyobb ebben. Ez sokáig volt kihívás, ez egy nehézség volt, szóval így Isten tudja, hogy így valami feladat mindig van, amit éppen meg kell oldani. Most ugye egy felvételi időszakon vagyunk túl. Egyébként mind a 2 csemeténk már se nem gyerek, se nem felnőtt, szóval ez tök jó, mert se ő maguk, se mi őket nem nagyon tudjuk definiálni, de azért igyekszünk. A humorérzék a nagy barátunk, családi szinten. Én minél többet adjon az Úr ebből, mert annál könnyebben lesz átviselhető ez az időszak. Én hiszem, hogy egy mély hittel, meg egy kutató jellegű hittel állok az Istenhez. Mind a ketten szolgálunk a gyüliben, szeretjük azt, amit csinálunk, és hát neveld a gyereket a neki megfelelő módon, és hát hittel állok afelé, hogy ettől majd nem tér el, ha majd megöregszik sem. Szóval a személyes példamutatásban hiszek, és abban, hogy így tényleg a kapcsolatunkat így remélem, hogy biblikusan próbáljuk élni a gyerekeinkkel.
Ki a példaképed, és miért?
Olyan kézenfekvőnek tűnik, hogy hát a Bibliát olvasom. Nagyon-nagyon szeretnék egyre inkább az Isten képmására formálódni. Emellett személy, akivel én nagyon tudok azonosulni, az a Nehémiás. Én ez a típusú ember vagyok, aki egyedül elindul a sötétben, szétnéz, körbejárja, megnézi, mi van, megnézi, milyen állapotban van, megnézi, hol tart most, megnézi, mit adott hozzá az Úr, számba veszi, összerakja, elpakolja, kipakolja, ami nem kell, rendszerezi azt, ami van, összeszervezi, sorbaállítja, és bízik az Úrban. De hogy én alapvetően egy ilyen típusú lélek vagyok mindenben.
Mi a legkedvesebb bibliai idézeted, és miért az?
Mint iránytű, az a Róma 8:28, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javára szolgál, akit az Isten az akarata szerint elhívott. Tehát, hogyha az Isten elhívott erre az életre, egy szolgálatra, bármire, akkor akármi történik közben, az, hogy én azt hogy ítélem meg, az egy dolog. Mielőtt nagyon kétségbe esnék, így ezt így elmondom magamnak, hogy minden a javát van, mert egyébként az Isten erre engem elhívott. Tehát, hogyha egyébként valamit elrontottam, valamit úgy gondolok, hogy nem jó, vagy ez akkor is tudnom kell, hogy de ez ebben javamra van.
Ha te is kérdezhetnél magadtól, mit kérdeznél?
Úgy szeretném befejezni ezt az életet, ahogy Mózes, hogy betelve az élettel. De ez már amióta ezt így olvastam, ez amikor a békességgel indul el az ember majd így innen. Szóval azt kérdezném magamtól, hogy vajon ez majd sikerül-e. De ez egy kicsit olyan jövőbelátós, amit így nem is szeretnék egyébként, mert én nagyon szívesen hagyom az Úrra az én utamat, betelve az élettel. Tudtad-e azt mondani, hogy viszontlátásra? Szóval jó, hogy ez az Isten kezébe van.
Nagyon köszönöm az interjút.
Én is nagyon köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és szóval ez egy nagyon kerek út, már itt is, ahol egyébként így most tartok, és nagyon szeretnék ebben úgy tovább menni, hogy bármi történik, tényleg mindenért. Mindenkor eszembe jusson, hogy mindenért hálát adjak. És én is köszönöm a meghívást.
Kovács Krisztával, a Golgota gyülekezet budapesti gyerekszolgálatának vezetőjével, Farkas Mónika beszélgetett.
Mária Rádió.